Nos, drága barátaim, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Skalim traktátus 9-es lapját fogjuk ma tanulmányozni, és egy gyors kis frissítés azoknak, akik esetleg tegnap este nem tudtak már velünk tartani. Közben köszöntjük Gábort is. Körünkben Boker Tov. Szóval tegnap arról volt szó, hogy visszatértünk a Pszachim traktátus végéhez, érdekes módon éppen tegnapra esett ez a rész. Arról beszéltünk, hogy erre víz, a egynegyed log bor, az tulajdonképpen milyen mennyiség. Ez úgy jött a témánkhoz, úgy kapcsolódott, hogy arról volt szó a Misnában, hogy amikor évente háromszor lefölözik a sékeleket, akkor három dobozba rakják a pénzt, és ennek a három doboznak az űrmértékét egyértelműen meghatározta a Misna, azt mondta, hogy ez mindegyik doboz három szeá volt, ugye egy szeá az nagyjából 8 liter, 24 literes dobozok voltak, és ha már ennyire egyértelműen meghatározta a Misna ezeknek a persejeknek vagy dobozoknak az űrmértékét, akkor rögtön a Talmud rákérdezett más olyan űrmértékekre is, amelyek esetleg nem annyira egyértelműek. És így került szóba a víz, és került szóba a négy pohár bor. És most annak a közepén tartunk, így a 8-as lap legvégén, hogy akkor tulajdonképpen milyen módon lehet még definiálni a víz. Már mindenféle módon definiáltuk tegnap, újra meg lehet nézni, aki esetleg nem maradt volna róla. De akkor nézzük még, hogy mi minden van, amivel definiálni lehet a revítnek a mennyiségét. Azt mondja a Talmud, Tani Hacis Minis Tiberianis. Azt tanultuk egy brájtában, hogy a revíz az annyi, mint a régi tibériási egynyolcad fele. Ezek a egynegyed, egynyolcad, ilyen meghatározások voltak, ezek mindig valami nagyobb edénynek a egynegyede, egynyolcada, és így tovább. Nyilvánvalóan különböző korokban és különböző helyeken más-más nagy edényeknek a negyedeit meg nyolcadait határozták meg, és a régi tibériási egynyolcadnak a fele az annyi, amennyi a tórai revít. Amire végelen, ha Dén Didanú, végelen azt mondta, hogy ez tulajdonképpen nem csak a régi, hanem a ma használt nyolcadnak a fele is megfelel ennek, hogy lama kerejne a tika, min begin de habebi jajme, viszont ha ez így van, akkor miért nevezték ezt a régi tibériási egynyolcadnak? És azért is de amré de havez íreve dipsze, is de amré de azért íreve lőzere káme de havez, azt mondja a Talmud, azért, mert ez egy olyan mértékegység volt Tibériásban, ami összement, aztán újra nagy lett, vagy összement, és nem tudjuk, hogy mennyire ment össze. A történet lényege az az, hogy változott még ezen az egynyolcadon belül is, a tibériási egynyolcadon belül is változtak az arányok, és ezért nevezték a régi egynyolcadnak, mert a jelenleg is úgy hívták, hogy egynyolcad, de ez nem ugyanaz az egynyolcad volt, mint régen. Oké. Kámahú siussel kajsz, ami észre semre vészre, pázra vészre, bívő semre smuel, ez bájma, mechcos lesz, ezbá, és hogy akkor ezt tisztázzuk, hogy ez mennyi. Emlékezzetek vissza, hogy a Pszachim traktátusban egy külön lapot szenteltünk ennek, azt mondta, az is itt ugyanezt ismétli meg, két újszor, két és fél új, és egy harmad új. Ugye egy harmad új, az két hatod, akkor kettő és fél, meg két hatod, az kettő, és öt hatod. Szóval azt mondtuk, hogy ez körülbelül 2,7 új. Tehát az űrmérték az két újszor, 2,7 új. És ez mennyi volt? Emlékszel, Gábor? Azt hiszem, hogy 7 egész...
10,8.
Mennyi?
10,8.
Igen, 10,8. Igen, köszönöm szépen. 10,8 köb új volt. Oké. Okay. És ugyanezt a mértéket határozza itt is meg a Talmud. Aztán azt mondtuk, hogy vita van a mai törvényhozók között, hogy mennyi egy új. És ha jól emlékszem, akkor az a kérdés, hogy 2 centi, vagy 1,5 centi, nem emlékszem pontosan, de minden esetre eltérés van, és ennek megfelelően a devítnek a mértéke is eltér. Egyesek szerint ugye ez a 86 milliliter, mások szerint valamivel több, mint egy deciliter. Ha jól emlékszem, de nem vagyok most 100%-ig biztos ebben. Most, akkor ez a revízbor, ugye a revíznek a mennyisége az felmerül például ott, ahol kötelességünk inni bort, és akkor kérdés az, hogy mennyi az, amit inni kell, mint például a négy pohárbornál, de ugyanúgy felmerült ott is, amikor arról volt szó, hogy ha szombaton kiviszek valamit az egyik területre, a másik területre, akkor megszegem a szombatot, és mennyi az a minimum mennyiség, amivel már megszegem, ugye ezzel a szombattraktátusban hosszan foglalkoztunk, és így most akkor felmerül az is, hogy ha ennyi az a bor, amennyi folyadék halmazállapotban már mennyiségnek számít, egyre víz, a kivitel szempontjából, akkor mennyi az a bor, ami szárazon mennyiségnek számít. Tani Javeske Zájzdivre, Rabbi Nassan, Rabbi Nathan azt mondta, hogy ez egy olivabonyónyi mennyiség, megszáradt bor, az már olyan, hogy az jelentős mennyiségnek számít, hogyha kivisszük egy területről, vagy másik területről. De Bonandeké Szári, Bészibár Bibibi Sém Smuel Asszan Rabbi Nathan, a cézáriai bölcsek, és Rabbi Yossibar Bibi Smuel nevében azt mondták, Ászia Rabbi Nathan Kereb Simon, Kamad Rabbi Simon Amar, Brevíz, Kéna Már, mert szóval Vézlek Séses, Vévőjök Zájsz. Ugyanis Rabbi Simon azt mondta, és ezt a követi Rabbi Nathan is, hogy ha megszárítunk, ha kiszárítunk egy rövid bort, akkor abból lesz egy kezájsz, oniba bogyónyi mennyiség. Tehát ezért a száraz mértékegység és a folyékony halmaz állapotban lévő mértékegység, azok tulajdonképpen ugyanazok. Rabbi Simon és Émre Bishuában Lévi, Májszöv, Párdere, Rabbi és Mészveti, Hárösze, Dami, Sunneveila. Ugye többször beszéltünk már róla, de most akkor egy pillanatra térjünk rá ki. Ugye az állatdög, ugye, ami tulajdonképpen azt jelenti, nevéla, ami azt jelenti, hogy az az állat, amelyiket nem kóser módon vágtak le, hanem meghalt, agyon csapták, lelőtték, vagy egyszerűen betegségben meghalt. Arról a Tóra azt mondja, hogy ez az állat, ez tisztátalanná tesz. Mit tesz tisztátalanná? Az állatnak azon részei, amelyek amúgy ehetők lennének, ha kóserül lett volna levágva. Tehát a húsa. Viszont azon részei, amelyek nem lennének ehetők, nem szoktuk megenni mondjuk a bőrét, a csontjait, a szarvait, és így tovább, azok nem tesznek tisztátalanná. A kérdés az az, hogy mi a helyzet a vérével. Egyes vélemények azt mondják, hogy a vér az ugyan tilos megenni, de ehető lenne, és ezért az ehető kategóriába tartozik, és ezért tisztátalanná tesz. Mások azt mondják, hogy a vér nem tartozik a ehető részekhez, és ezért az nem tesz tisztátalanná. Most az is, aki azt mondja, hogy a vér tisztátalanná tesz, kell, hogy legyen egy minimál mennyiség, amivel meghatározzuk, hogy ennyi mennyiség után a vér tisztátalanná tesz. De bizonyos minimál mennyiség alatt semmiképp nem tesz tisztátalanná. Oké, ez az egyik téma. A másik téma, ha már az állat véréről van szó, van egy egészen más szempont is, ami a tisztátalanságnál felmerül, és az az, hogy ha egy étel, mondjuk egy gyümölcs, akkor tud tisztátalanná válni, hogyha előtte nedves lett. És azt mondtuk, hogy ez a nedvesség, ez készíti elő, hechsértuma, ez készíti elő azt, hogy tisztátalanná váljon. Ugye mi az, amitől tisztátalanná válik? Vagy ami előkészíti arra, hogy tisztátalanná váljon? Nedvesség is ide 5 folyadék tartozik, ugye ez a víz, a harmat, a bor, a méz, és a... Nem teszem, mi az ötödik, amit kihagytam. Bármi is legyen, akkor itt is ugye fölmerül a vér, mint valami, ami a tisztátalanság kapcsolatos, de nem mint valami, ami tisztátalanná tesz, hanem valami, ami a tisztátalanságra előkészít. Oké. Most akkor térjünk vissza, tehát akkor még egyszer. A állat dög, húsa tisztátalan, a bőre, csontja, szarva nem tisztátalan. A vérével kapcsolatban pedig Két vélemény van, nem tudjuk pontosan, hogy most akkor az a húshoz hasonlít, és tisztátalan, vagy a csonthoz, bőrhöz, szarfhoz hasonlít, és nem tisztátalan. Rabbi Simon ben Sheim, Rabbi Shimon ben Lévi mesélte, hogy történt egyszerűen Pirdász Rebi, sem mészve tiájusz a damamisum növéla. Történt Rebi összférével, hogy egyszer Rebi összvére, történt, hogy Rebi összvére elpusztult, és a vérét tisztának nyilvánították, nem mondták, hogy tisztátalan, mint dög, vagy állatdög vére. De Saar Rabbi Lazar nevesz Rabbi Simon, átkáma? És megkérdezte Rabbi Lazar Rabbi Simont, mit jelent az, hogy tisztának nyilvánították? Azt jelenti, hogy általában azt mondták, hogy tiszta, vagy azt jelenti, hogy egy nevítnél kevesebb vér tiszta. Ugye mi a... Még egyszer. Ha azt mondom, hogy az állatnak a vére nem számít húsnak, akkor mindegy, hogy milyen mennyiség, az tiszta, nem tesz tisztátalanná. Ha azt mondom, hogy az állatnak a vére az olyan, mint a húsa, és azért tisztátalanná tesz, az is csak egy nevítnél több mennyiségű vér nem. Egy nevítnél kevesebb mennyiségű vér, az nem mennyiség. Az nem egy jelentős mennyiség. Most azt kérdezte Rabbi Simontól, Rabbi Lazar, mondd, a vér, amitről azt mondták, hogy tiszta, azt úgy értették, hogy eleve tiszta, teljesen tiszta, vagy úgy értették, hogy egyre vítnél kevesebb mennyiség, az tiszta. Laj ásgöhvej, viszont amikor ezt megkérdeztem, Lazar, Rabbi Simon úgy sárt, mint a észre se venné. Nem válaszolt neki. És arra is abban lévi, va amen lévi, víz tahar, jöjjsz, mire víz tahar. Erre odafordult, hogy Sobben lévi, és megkérdezte tőle ugyanezt, mire ő azt mondta neki, nem nevezem, azt mondta, hogy teljesen tiszta. Azt mondta, hogy egyre vítnél több, az tisztátalan, de egyre vítnél kevesebb, az tiszta. Tehát ő a húshoz hasonlította a vért, és nem pedig a csonthoz, a szarvakhoz, és így tovább. Így amikor azt mondták, hogy az összfér vére tiszta, csak úgy értették, hogy az összfér vére, ha kevesebb, mint egyre vít, akkor tiszta, de ha több, mint egyre vít, akkor nem tiszta. Ubás, le rabin lezer, de lőjch achzer, le rab szémes sem uhasza. Viszont mindezek után, ami Suhaben Lévinek nagyon rosszul esett, hogy az első rabbi, Rabbi Simon, aki a kérdést először föltette, az rá se henderített. Rabbi Bibi Havi Yassif Masne Adén Ufda, Amele Ritzak Bár Bisna, Kahana, Adem Isztar, Jézumi Kántame, Ubadbe, erre Bibi elmesélte ezt a történetet, és nem fejtette ki teljesen a történetet. Erre oda jött Rabbi Yitzchak bár Kahana, és azt mondta, igen, ez az, amiről mondtuk, hogy egyre vít vérnél kevesebb, az tiszta, de egyre vítnél több, az tisztátalan. Ubadbe, de Bibi megint csak nem csak úgy, mint egy nemzedékkel korábban, ő is nem vett róla tudomást, nem figyelt rá oda. Átnézett rajta. Amenre Rab Zrika beginde sajlach hátba hátbe? Azt mondta Rab Bibinek, Rab Zrika, na hogy lehet ez, hogy kérdeznek tőled valamit, és te nem figyelsz oda rá? Nem, rá se enderítesz? Milyen viselkedés ez? Amenre beginde lőj hávez dajti bejba itni be? Azt mondja, mivel nem tudtam jól koncentrálni, ezért nem figyeltem rá oda. Valami másra fókuszáltam, és ezért nem figyeltem rá oda. De amár Rabbi Hanon, ahogy Rabbi Hanon tanította, vajuha jechot luim lecha, mindeged, hogy a átkokban, amit Mózes a zsidó nép sorsára előrevetít, Mózes 5. könyvének a végén, a Kitábó 7. szakaszban, ott van egy olyan mondat, hogy ha jechot luim lecha, negedenecha, és az életed előtted lesz, illetve szépen mondani, függőben lesz a szemeid előtt. Folyamatos függésben leszel, folyamatosan bizonytalanságban fogsz élni. És mit mond a Talmud? Mit jelent az, hogy valaki folyamatosan mi a megjelenése, vagy mi a manifestációja annak, hogy valaki folyamatos függésben él, folyamatos bizonytalanságban él? Az első, hogy kiáhles hitimnes sana, ez az, amikor valakinek nincs saját termőföldje, hanem a gabonát, amiből a kenyerét fogja csinálni, azt mindig neki meg kell venni. Minden évben meg kell venni a mennyiséget, a gabona mennyiséget. A Tóra folytatja az átkot, és azt mondja, életed bizonytalanságban, vagy függésben lesz a szemeid előtt, majd folytatja, és azt mondja, upa hátta lájla ve jajmon, és félni fogsz éjjel és nappal, ez kire vonatkozik? Zálai, keach min a szitki. Ez arra vonatkozik, aki még csak meg se tudja venni egy évre előre a gabona mennyiséget, hanem mindig külön-külön kell vásárolni. Nincs elég pénz, hogy egyben megvegye, hanem mindig újra és újra el kell mennie venni. És aztán az utolsó része a mondatnak belőle, hogy számim bechajech, amikor azt mondja a Tóra, és nem fogsz hinni a saját életednek, tehát annyira bizonytalan lesz, hogy nem fogod hinni, hogy élni fogsz, ez pedig arra vonatkozik, zálai, keach min a pálta. Ez pedig arra vonatkozik, aki a péktől veszi a kenyeret. Kinek nincsen saját búzája, hanem mindig a pékhez kell menni, és vagy van kenyér, vagy nincs kenyér. Ez a legnagyobb létbizonytalanság. Érdekes, hogy mennyire más volt a világ, ugye? Régen akkor ezek szerint a legnagyobb biztonságodat van a saját földöd, azon valami megterem, abból tudsz csinálni kenyeret. A következő szint, hogy venned kell. A következő szint, amikor már minden nap kell venned. És az utolsó szint, amikor bemész a pékhez venni kenyeret, mert az a legnagyobb létbizonytalanság. És mit akart mondani ezzel a Fibi, hogy ő ilyen szegény volt, hogy neki mindig a kenyeret, minden napi kenyeret aznap kellett megvenni, és ezért nem tudott koncentrálni tanulásra, és ezért nem vette komolyan, vagy nem figyelt oda rá, nem figyelt oda Yitzchak bár Kahánára, amikor ezt a megjegyzést tette. Oké. Máhuk doin hej, remisövem szöjrál, dám ne vélose utahaj. Mámut a hajtar, náksír, ával lett támajsz, mert támen. A probléma az az, hogy mindebből az jön ki, visszatérve a dolognak az érdemi részéhez, hogy az a vér, ami az állat teteméből, az állat dögből jön, az tisztátalanná tesz. Hiszen úgy értelmezték a tanításokat, hogy amikor azt mondta, hogy az állat dögnek a vére tiszta, az csak annyit jelent, hogy a egyre vítnél kevesebb mennyiség tiszta, az annál több, az tisztátalan. Viszont van egy brájt, amelyik egész konkrétan azt mondja, hogy ami Sohabem Szajra azt tanította, hogy az állat dög vére, az tiszta. Úgy értjük, hogy teljesen tiszta. Erre azt mondja a Talmud, nem úgy kell ezt érteni, hogy valóban tiszta, hanem itt valami egész másról van szó. Itt a másik törvényről van szó, amit én is a felvezetésben említettem arról, hogy nem készít elő a tisztátalanságra. Ugye két téma van. Az egyik téma az, hogy egy dögnek a vére az tisztátalanná tesz-e. És egy másik kérdés, hogy egy állatnak, bármilyen állatnak a vére, legyen dög vagy kóserül levágott, előkészít-e a tisztátalanságra. Egy ételt, az beledvesít, akkor az ugye azzal előkészít-e vagy sem. És mit akart mondani, nem is soha, nem szóval, amikor azt mondta, hogy az állat dögnek a vére tiszta, azt, hogy ez a vér, ez nem készít elő a tisztátalanságra. De maga tisztátalanná tesz. Miért? Mi ebben a logika? Tehát abban, hogy a nem készít elő a tisztátalanságra. Itt különben más szintű tisztátalanságról van szó, csak értsük a dolgot, mert különben nincs logika benne, hogy nem tesz tisztátalan, nem készít elő a tisztátalanságra, de tisztátalanná tesz. Akkor mire van már előkészíteni tisztátalanságra, maga is tisztátalanná tesz. Ugye ez a tisztátalanság, a nevéla tisztátalansága, a állatdög tisztátalansága az egy másfokú, egy kis alacsonyabb fokú tisztátalanság, mint amikor azt mondjuk, hogy a nedvesség előkészít a tisztátalanságra, mert az az halotti tisztátalanságról szól. Az egy durvább tisztátalanság. És mi a logika abban, hogy a vér, az állatdög vére ne legyen olyan, ne számítson olyan folyadéknak, ami előkészít a tisztátalanságra, az ebben a logika, hogy a vér azért készít elő a tisztátalanságra, mert párhuzam van a vér és a víz között, de a Tóra ezt a párhuzamot csak a nem minden vér, hanem csak a levágás vérének. És erről már beszéltünk korábban a Szachin traktátusban, ugyancsak, hogy amikor az állat vérzik, akkor több féle vér van. Van az a vér, amikor levágják, és rögtön kijön belőle a vér, az ütőeréből kijön a friss vér, és van aztán ami a tetemben van, egy kicsit későbbi vér. Maga a kóserolás is elvileg a Tóra szerint az a vér, az, ami nem kóser, ami rögtön kijön, amikor levágják. És ez az a vér, ami előkészít a tisztátalanságra. Tanam, tantaninon, dáma serec, kipszaraj, mert támeve, én egy másé, én lannuk, én egyszer volt. Igen, ám csak van egy kis probléma ezzel, akkor ebből az jön ki, hogy az állatdögvére tisztátalanná tesz, de nem készít elő a tisztátalanságra. Viszont van egy misna, ahol azt tanultuk, hogy a csúszómászó az egyetlen olyan, amelynek a vére tisztátalanná tesz, és nem készít elő a tisztátalanságra. Akkor nem lehet az, hogy az állatdög is ugye ebben a kategóriában legyen, mert a misna azt mondta, hogy a csúszómászó az egyetlen, amilyen furcsa, hogy tisztátalanná tesz, de nem készít elő a tisztátalanságra. Azt mondja, Talmud ke siurtum maszaj, ába damai me támelkeb szaraj. Azt mondja, Talmud nem. Nem úgy kell érteni, hogy a csúszómászó az egyetlen, amelyik tisztátalanná tesz, de nem készít elő a tisztátalanságra, mert ilyen van más is, lásd állatdög, hanem azt, hogy a csúszómász az egyetlennek a vére tisztátalanná tesz egy minimál mennyiséggel már, nem csak egy revít mennyiséggel, hanem már egy árpaszem mennyiséggel is. Amerem jöjszi, pligébej trejámai rain, hádamar tamé, hádamar taher, visszatérve akkor az állatdög véréhez, akkor itt tulajdonképpen egy vita van, egy álláspont az az, hogy az tisztátalanná tesz, a másik álláspont az az, hogy az állatdög vére nem tesz tisztátalanná. Az egyik álláspont Rabbi Huda véleményét követi, ő volt az, akinek az összvérének a vérét ugye tisztává nyilvánították, a másik az Rabbi Shimon Lévi, aki azt mondja, hogy tisztátalanná tesz. Amár Leira Avduma de Minna Hajsa, vagy Jauz Rabbi Huda, majd rá, de Béne Szia Hava, szóval logikus is, hogy Rabbi Huda az, aki tisztává tesz, mert nála láttuk azt, hogy aki szerint a vér, az állatdög vére az tiszta, hiszen látjuk, hogy ő volt az a történetben, akinek az összvérének a vérét tisztává nyilvánították. Oké. Okay. A következő részben egy kicsit kevésbé gyakorlatias, vagy kicsit kevésbé földi dolgokról fogunk beszélni, kicsit lelkibb, szellemi dolgokról. Emlékezzünk vissza, hogy a misna azt mondta, misna azt tanította, hogy amikor lefölözik a sékeleket a év közben háromszor, akkor az, aki bemegy lefölözni a sékelt, nagyon ügyelni kell, hogy még véletlenül se essen rá a gyanú, hogy ő lopott abból a sékelből. Hogyan kell csinálnia? Hogy teljesen olyan ruhával megy be, amin még egy zseb sincsen. Hogy nehogy, és nem megy be egy talizmánnal, egy fininnel, semmivel, amiben el lehet dugni egy kis pénzt, nehogy a gyanú rávetődjön, hogy tisztességtelenül járt el. És a Talmud azt mondta, hogy hol vetődne rá a gyanú, mindegy, hogy mi fog vele történni, az emberek azt fogják mondani, hogy ő lopott. Például, ha elszegényedik, azt mondja, elszegényedett, mert Isten megbüntette, hogy lopott. Ha meggazdagodott, azt mondja, meggazdagodott, persze, lopott, meggazdagodott. Mindegy, hogy mit fog csinálni, rá fog esni a gyanú. Azt mondja a Talmud, Tanéram is Smuel, kabucla iszröim, mipneáhasad, további megkötések, például valakinek nagyon hosszú haja van, az nem menjen be leszedni. Ez az alkalmatlan, hogy bemenjen leszedni a sékeleket. Miért? Mert megint csak azt fogják mondani, hogy a hajában elrejtette a pénzt. Tani, ingiz barinai, már fászfeszínbe kilkai. Azt is tanuljuk, hogy amikor kijött ez, aki lefölözte a sékeleket, akkor a ruhájának a gyapjú szöveteit azt átnézték, hogy nincsen benne sékel, hogy mindenki lássa, hogy teljesen kóser, nem lopott semmi. Tanim, Dabrin, hajó imoim és sason, nichmas átsósai ajce, és ugyanígy tanuljuk egy másik rájtában, hogy amikor bement adót szedni, akkor beszéltették egészen addig, ami ki nem jött. Hogy nehogy fölmerüljön, hogy ő közben lopott. Ez nem értem pont. Ja, nem. Azért, mert nehogy azt gondolja valaki, hogy a szájában rejtett el pénzt. És folyamatosan beszél, akkor nem lehet, hogy a szájában pénz van. Azt mondja, Talmud, vim male pumei moi. Sokkal egyszerűbb, hogy a száját töltse meg vízzel, és aztán amikor jön, akkor köpje ki a vizet, és akkor biztos nem tud a szájába, valakinek a szájába víz, nem tud közben pénzt rakni a szájába. Amire te honnan mit ne abrakasz, ezt azért nem lehetett csinálni, mert mielőtt lefölözte a sékeleket, egy áldást kellett mondania. És ezt az áldást nem fogta tudni mondani, hogyha víz van a szájában. Érdekes, hogy milyen messzire mentek, azért még véletlenül se essen rá a gyanú, hogy lopott. De most mondva, nálam is én remény, én eszembe tajrőben, hogy vímük szőnök, a tanulmás adom, cajnok, hadd eszed, de a brilliánsz, a derekső, hogy cajnok, hadd eszed, nem maki. Azt mondta, hogy Sumabel Nachman Jonatán rabbi nevében. A teli van a Tóra, a proféták és a szentiratok azzal, hogy az embernek nem csak az örökkévalóját kell tisztáznia magát, hogy ő a lelkiismerete tiszta, az emberek előtt is tisztának kell tűnnie, hogy még véletlenül sem merüljön föl, hogy tisztességtelen. Vegyük végig, hogy hol vannak ezek a figyelmeztetések. A Töjrömi Náin, a Tórában hol van, amikor Mózes negyedik könyvében azt olvassuk, hogy Bné Gád, Ruvén és Menáse törzse szerettek volna a Jordán folyó eredetileg nem Izraelhez tartozó keleti partján megtelepedni, akkor Mózes azt mondta neki, hogy ezt megtehetitek, de csak akkor, hogyha először háborúba mentek a többi izraelitával együtt, és utána visszajöttök, hogy senkinek benne merüljön föl, hogy azért nem akartok tovább menni, mert féltek a háborútól. De és erre azt mondja, hogy hiszem neki, már sem Izrael, és tiszták legyetek így, tisztázzátok magatokat Isten előtt és Izrael előtt. Tehát nem elég Isten előtt tisztának lenni, aki ugye tudja, hogy az ember milyen, hanem Izrael előtt, a nép többi tagja előtt is. Benne Viminain, honnan tudjuk a profétáknál, de szív áll, él elé kímasen, Izrael ujjaidá. Ugye van egy történet, ugyancsak ezekkel a törzsekkel, akik fölállítottak, ugye a Ruvén, Gád és Menáse törzs fele, akik Jósua, tehát Mózes nemzedéke után egy nemzedékkel fölállítottak egy oltárt a Jordán keleti partján, és erre a többi törzs meghaladta, és azt hitték, hogy ez valami bálványimádás, vagy bálványnak szánt oltár. Nagyon mérgesek lettek, és már háborúba indultak volna ellenük, amikor azt mondta nekik, üzente ez a két és fél törzs, hogy nem, erről van szó, ezt mi Isten tiszteletére állítottuk, és így tudta ezt Isten, de most már tudja Izrael is. De megint csak az, hogy nem elég Isten előtt tisztának lenni. Meg szuviminaim, honnan tudjuk a szentiratokból, hogy ez így van? Nixiv maca heime szeichel tőben éjnél kínve adom. A példébeszédekből, ahol az van írva, és találjon kedvességet és megértést Isten szemében és az ember szemében. Tehát megint csak, hogy Isten és ember előtt egyáltalán tisztának kell lenni. Gamliel zuga sal rabbi jöjjtse bár bin bun éze a mechúvörsebe kula. Gamliel megkérdezte rabbi jöjjtse bár rabbi buntól, melyik a legfontosabb, vagy melyik a legerősebb idézet az említettek közül. Amar lej, díszim neki, már sem vissza. Az első, azt mondta neki, amikor azt mondta Mózes annak a két és fél törzsnek, hogy és legyetek tiszták az örökkévaló és zsidó nép előtt egyaránt. Oké. Következik a következő misna. A következő misnában arról lesz szó, hogy amikor összegyűltek a sékelek, akkor ugye jöttek lefölözni a sékeleket évente háromszor, és már említettük, hogy Rabban Gamlielnek, az ő házának volt egy furcsa szokása, hogy ilyenkor bementek a kincstárba, és a saját sékeleiket rádobták a kupac tetejére, hogy amikor a fölöző jött, akkor azt mindenképp lefölözze. Ugye, mert ugye az történt, hogy lefölözték egyszer. Akkor amit lefölöztek, azt felhasználták az áldozatok megvételére. Amit nem fölöztek le, az ott maradt, és azt letakarták, az már a maradéknak számított. Abból már nem áldozatokat vettek, hanem ami kellett a szentélynek karbantartása, stb. Tanultuk. Aztán beérkeztek a többi sékelek távolabbi helyekről, azt is lefölözték, és ott is a maradékot meghagyták. És így háromszor. Ugye, ami maradék volt, abból nem áldozatot vettek. És mondom, Lél mindenképp szerette volna, hogy az ő sékeleiből áldozatokat vegyenek. Ez mit csinált? Mindig megvárta, amíg jön a fölözés, akkor beküldött valakit, és az rádobta a tetejére a a kupacnak, hogy az mindenképp bele legyen a fölözésben. Én a tőném, tőni mácsolói, mert a hem, etre. Hogyan történik maga a fölözés? Bemegy a fölöző, és fölkiált. Lefölözzek? Mire azt mondják neki a bölcsek, igen, fölözzél, 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 sala és pamim háromszor. Mert egy érdekes dolog, hogy az összes ilyen közösségi küldetésben lévő cselekvésnél háromszor kell kérdezni és válaszolni. Csináljam, csinálja, csináljam, csinálja, csináljam, csinálja. Mindenki tudja, hogy nem saját szakára csinálja. Hippa bekatlabiois, Sala és Taram ez a sajna, hipa kapitulat liesz, sni a hipa bekapitulat liesz, lisik lehem hápe, bilaj, lama lehem hápe, és bilaj, lehem hápe, sem is, hogy vissza minden damra tarum. Mit csinált? Ha megvolt ez a válasz, akkor lefölözte az első kupacot, ami már összegyűlt, berakta a persejekbe, a maradékot pedig letakarta egy bőrtakaróval. Gyűjtötték megint a sékeleket az ország minden területéről, létrejött egy új kupac, akkor azt megint lefölözte, és megint a maradékot letakarta. A harmadik kupacnál lefölözte, ott már nem kellett letakarni. Miért takarta le az első kettőt? Hogy ne keveredjen az, amit már lefölözött, az újonnan beérkezettekkel. Az újonnan mindig a következő, ugye háromszor fölöztek, és mindig az újonnan beérkezetteket kellett fölözni. Tarám eszem is sajnod a sem eltisztral, a sem ilyen a sem krachinum kafinna. Az első kupac az Izraelből jött, az Izrael országából érkező sékelek nevében fölözte le. A második kupac az az Izrael körüli nagyobb városokból jött, és a harmadik kupac pedig Babilóniából és Médből jött. Hogy mondják, Méd? Média? A médiából. Tehát minél távolabbról, úgymond. És akkor így volt, ez volt a három kupacnak a forrása. Sebész rá van Gamliel, akkor térjünk rá erre a szokására, meg Gamlielnek, hogy odament és rádobta a tetejére a kupacnak, hogy abból fölözzenek le. Azt mondta, amúgy illu ajus nékrai, mert áhad me illu me én alhabeiroj, mert tarám me áhad me én alhabeiroj, sem elő, hogy patárhabeiroj. Mi értelme volt ennek? Vegyünk egy másik példát. Van két kupac alnál, ugyanabból a termésből. És én megtizedelem az egészet, de csak az egyik kupacból veszek le. A másik kupacra is érvényes ez. Akkor miért volt fontosabb magam Lélnek, hogy az ő pénze is bekerüljön a lefölözött sékelekbe? Na mindegy. Ha ott van a kupacban, még ha ott is marad, az olyan, mintha az is bekerült volna. Miért olyan fontos ez? Hát nachas ruachin a hen, se loje korbe miszkálevel, se nem tehetem, hogy jogos. Nem, erre nem volt szükség jogilag, de nekik egy jó érzéssel töltötte el őket, hogy az ő sékelükből lesz hozva az első áldozat. Tani, Sammet teszeket, Lia és Nászu, Hulan, Sirány. Azt mondja, tanultuk egy brájtában, hogy mit mondtunk, hogy az első kupacból levet, letakarta egy bőrrel, és mellette gyűlt a másik, az új kupac. Mi történik, akkor valaki elvette a bőrt, és összekeveredett a két kupac. Szóval Talmud, akkor mind a két kupac maradéknak számít. Azt jelenti, abból már nem lehet lefölözni, hanem majd csak a harmadik kupacból. Tanis lis, hisz haja, hi hajsza a síra sömekulan, és a hajubász tali, és a zahú, de a könyv, és a zahú. Azt mondja, Talmud, ugye beszéltünk arról, hogy három kupac volt, az első kupac az Izraelbe jött, a másik kupac a kicsit távolabbi városokból, és a harmadik kupac a legmesszebbről, Babilóniából, Médből, és más távoli országokból. És a harmadik kupac volt a legértékesebb, mert abban volt mindenféle arany rúd, és aranypénz, mi ugye tanultuk korábban, visszaemlékeztek, hogy azért, hogy ne kelljen sokat cipelni, be lehetett váltani a pénzt valami nagyobb értékű pénzre, aranyra. És hogy annak az kisebb méretben is ugyanolyan érték. És nyilván, ha messzebbre jöttek, akkor sokkal több ilyen beváltás volt, mert még nagyobb probléma volt hozni egy nagy csomagot. Tani, talán messzebb is a innesém el. De Shem Kolisza, azt is tanultuk, hogy az első kupacot lefölözte egész Izrael földje és egész Izrael nevében, a másodikat a városok nevében és egész Izrael nevében, a harmadikat Babilónia, Méd és a távoli ország nevében és egész Izrael nevében. Magyarul, hogy nem kizárólagos volt ez a földrajz, hanem mindig azt mondta, és ezt most akkor leveszem, köszönjük az adományt a távoli országból, most az ő nevükben ezt leveszem, és persze az összes többi országból is. Szóval nem kizárólagos volt. Tani, Natamine Sajna Áfal Pisésben is Sajna Naitamine Snia, Natamine Snia Áfal Pisésben is Snia Naitamine Snia, Lisis Lajmas, Lisis Tajzerben is Snia, Salmas Snia Hajzerben is Sajna, Salmas Lastan Hajzerben is Sajke. Ugye, mi történt? Ugye mondtuk, hogy volt három kupac. Az első kupacból lefölözött, és berakta a három persejbe. Egyes persej, kettes persej, hármas persej. Hogyan, és ugyanígy volt a második fölözésnél, és ugyanígy a harmadik fölözésnél. Hogyan használták a három persejben lévő pénzt? Az első persejből vettek egy kis pénzt, vettek áldozatokat. Nem, amikor elfogytak az áldozatok, akkor nem folytatták az első persejt, hanem a második persejből is vettek pénzt, és abból is vettek áldozatokat. Elfogytak az áldozatok, akkor oda ment a harmadik persejhez, és a harmadik persejből is vett áldozatokat, és aztán használta a harmadik persej pénzét, amíg el nem fogyott a harmadik persej, akkor visszatért a másodikhoz, amíg el nem fogyott a pénz, és aztán visszatért az elsőhez, amikor el nem fogyott a pénz. Az első is elfogyott a pénz, akkor újra ment a kupachoz, és abból vett megint már másodjára. Miért így csinálták? Miért nem azt csinálták, hogy először fogjon el az első persej, utána a második persej, utána a harmadik persej? Azért, mert nem akarták, hogy olyan szituáció legyen, hogy a három perset nem használták teljesen, nem használták mind, mert ha mondjuk előbb elfogyott a pénz, mint ahogy a harmadik perset értek, akkor volt olyan persemből vettek, és volt olyan persemből nem vettek, és ezt mindenkit el akarták kerülni. Rabbi Meir, Meir Chayzer, Meir Shiraim, Rabbi Meir szerint, mit mondott az első vélemény? Amikor mind három perset elfogyott, akkor mentek az új kupachoz. Rabbi Meir azt mondja, hogy nem. Ha mind a három perse elfogyott, és még nem jött el az új kupac lefölözésének az ideje, akkor mentek a maradékhoz, és abból fölöztek újra. Miért? Rabbi Meir szerint a maradék is ugyanolyan szenté vált, mint az, amit lefölöztek belőle, tehát azt újra föl lehetett használni, és nem volt azon az állásponton, hogy akkor már az új kupacra kell rámenni. Oké. Most ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, hogy még véletlenül se gondolja senki, hogy az, aki fölöz, az lop. És ennek kapcsán van egy gyönyörű tanításra Pinchas ben Jairnak, arra a 10 nemes jámbor tulajdonságról, és azt mondjuk, hogy ezek hogyan épülnek egymásra. Ez egy híres, nagyon híres mondása a Pinchas ben Jairnak, és ez volt a névadója is a mai síurunknak. Nézzük, mit mond a Pinchas ben Jair. Káhaja a Pinchas ben Jair ajmen. A Pinchas ben Jair azt következőt tanította. Zrizus me vie lidei nekius. Az első dolog a szorgalom. A szorgalom elvezet a makulátlansághoz. A bűn nélküliséghez. Tisztaság szó szerint. Nekius mi vei lidei tahara. A büntelenség elvezet a megtisztuláshoz. De mi a különbség? Az első, a tisztaság, az csak az, hogy most nem vétkezek. A második, a megtisztulás az, amikor megbánom a korábbi bűneimet. Azt mondja, az első dolog, szorgalom. A második dolog, a büntelenség. Azt az ember ne vétkezzen. A harmadik dolog, hogy megbánja és megtérjen a korábbi bűneiért. Tehát három vín idékidusa, a megtisztulás az elvezet a szentséghez. A szentség azt jelenti, amikor valaki nem csak a kötelezőt teljesíti, hanem túlteljesít, amikor, de pozitív értelemben, tehát amikor többet tesz, mint ami kötelező. Nem áll meg ott, ahol a kötelesség megáll, hanem tovább megy. Következő, a kedusha mevin lidei hanava. A szentség az elvezet a szerénységhez. A szerénység pedig elvezet a bűntől való félelemhez, iraszhejt. A bűntől való félelem pedig elvezet a ruachakaideshez, elvezet a jámborsághoz. A jámborság pedig elvezet a szent szellemhez. A ruachakaidesh az, amikor valakinek isteni mondják ezt magyarul? Isteni intuíciói vannak, szóval, hogy ilyen magasztos isteni intuíciói, amely egy olyan dolgokat is megértett vele, amit egy egyszerű ember nem tud megérteni. Ruach HaKodesh Meivin Idet Chiasemeisim. Ha valaki elérte ezt a szintet, akkor elér a halottak feltámadásához, és a halottak feltámadása pedig elviszi Eliáhu áldatai, az emléke Eliáhu eljöveteléhez, tehát a messiás eljöveteléhez. Oké, most végig fogjuk venni ezt, hogy mit honnan, mi honnan, ugye itt tulajdonképpen úgy mondta, hogy ezek egymásra épülnek, hogy hogy épülnek egymásra, honnan tudjuk a Tórából, hogy ezek egymásra épülnek, és utána vissza fogunk térni, és még egy szóra, hogy végigvegyük, hogy ennek kicsit a mélyebb jelentése micsoda. Akkor nézzük sorra. Zizus me viali dene kius. Honnan tudjuk, hogy a szorgalom elvezet a makulátlansághoz? Makulátlansághoz. Eddig széve kilom me háperesz a könyves mód, a harmadik könyvében, 16-os fejezet, 20-as mondat, és befejezte a szentély megbocsátását. Ugye itt a Jom Kipuri áldozatról van szó, és arról, hogy milyen szorgalmas volt a főpap, és erről mondja, hogy amikor a nagy szorgalmat végezte, akkor befejezte a megbocsátást. Azt mondja, hogy akkor a szorgalom vezet el a büntelenséghez. De kihoz, mi vinételhára, ez a tisztaság, a büntelenség elvezet a megtisztuláshoz, a csuvához, ahogy ugyanígy ott írva van, hogy hipere le a kajjain vett a helyre, és megbocsájt érte a kohanita, és megtisztul. Sőt, ez egész pontosan a szülőasszony áldozatáról szól, aki miután megtisztul, hoz egy áldozatot, és erre azt mondja, hogy a pap ezek után meghozza neki a megbocsátást. Tehát a megtisztulás után jön a megbocsátás, ami a megtérés. Tehát három év vini déktusa, mindez elvezet a szentséghez, ahogy írva, hogy három évek itt soj, és megtisztította és megszentelte. Ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy olyan mondatokat keressünk, ahol ezek a szavak, amiket itt felsorolt Pinchasben Jair, ezek ebben a sorrendben követik egymást. Még akkor is, hogyha a kontextus nem teljesen ez, de látjuk akkor, hogy ez a sorrendje ezeknek a szavaknak, akkor ezeknek a fogalmaknak is ez lesz a sorrendje. Vidusa me vil ide a nova, a szentség elvezet a szerénységhez, hogy Ézsaiás könyvében írva van, és így mondta a magasztos és szent rajta nyugszom mindenkin, aki szerény és alázatos. Akkor a szentség után következik az alázat, magyarul a szerénység. A szerénység pedig elvezet a bűntől való félelemhez, ahogy írva van a példabeszédekben, éke van nova írása sem, a szerénység vezet Isten félelméhez, a bűntől való félelem pedig elvezet a jámborsághoz, ahogy írva van a Zsoltárokban, 103-as Zsoltár, Hezta Semmel, Ilma, Dajlom, Ányi, Reja, az örökkivaló jámborsága rajta van nemzedékről nemzedékre az ő félőin, tehát az Isten félelem után következik a jámborság. A jámborság elvezet a Szent Szellemhez, a isteni intuícióhoz, hogy a Zsoltárokban írva van, azdi bárta be hazainak a szidek, ha akkor beszéltél egy látomással a te jámborodhoz, tehát a jámbor az, aki Isten látomását megláthatja, és a látomás, vagy az Isten intuíció pedig elvezet a halottak föltámadásához, az egy Ézékiel könyvben van, de a száti ruach, ruchi bohemik hiszem, és belétek teszem szellememet, és élni fogtok. Tehát akkor ott az élni fogtok az azután, hogy belétek teszem a szent szellememet. A halottak feltámadás pedig elvezet Eliáhu íléshez, ahogy írva van Malachiásbannál, íme küldöm nektek Eliáhu prófétát, az alatt a nap előtt, hogy az örökkévaló nagy és félelmetes napja előtt. Oké. Okay. Nem világos, ez miért a halottak föltámadása után van. Ez nem is azt jelenti tényleg, hogy a halottak föltámadása után, hanem a halottak föltámadása okán. Úgy kell ezt érteni. Tehát nem a Eliáhu nem a halottak föltámadása után, hanem előtt, de a halottak föltámadása miatt. Akkor itt megvan a kapcsolat. Oké. Okay. Tanna be semre mi meir, kol mi se kavua be recisro, mi dábe be lasna kaides, vagy ha te rajszom be tahára, de kaire kismába be őket be erőjén, mi vussza se benőlöm háború. Egy másik mondás, ugyancsak a jámborság előfeltételeiről. Azt mondja a Brájta, hogy miért azt tanította, mindenki, aki Izraelben lakik, és a szent nyelvet beszéli, és a gyümölcseit eszi tisztaságban Izraelnek, és reggel és este elmondja a smát, azt, annak azt a hírt hozzuk, hogy az eljövendő világban része lesz. Miért? Nagyon szép magyarázatot mond nem emlékszem kicsoda, Páklin Hadatin. Azt mondja, itt négy dolog van említve. Aki Izraelben lakik, aki szent nyelven beszéli, aki a gyümölcseit tisztaságban eszi, és aki reggel este smát mond. Azt mondja, az embernek négy része van. A test, és a léleknek a három szintje. A lélek három szintje az a nefes, ruach, nesama, ugye, ami a... Oké, végig fogunk menni minden így, hogy mi az. Nézzük először az első. Tehát akkor van a test és a három szintje a léleknek. A test az a földből létetik. Ugye a földből van a testünk, a Tóra elbeszélése szerint. És ezért annak a megtisztulását biztosítja ennek megfelelően, hogyha Izrael földjén lakik. A ruach, ugye az egyik szintje a léleknek, a szellem, az ruach, a szél, az a beszédhettel van párhuzamban, és ezért mit mond, hogy a szent nyelv beszéde, a héber nyelv beszéde az az, ami ennek a megtisztítását elhozza. A nefes, az a legalacsonyabb szintje a léleknek, az a állati lélek tulajdonképpen, a vegetációnak a forrása, a fizikai formálás forrása, ennek a megfelelője, hogy a gyümölcseit szent tisztaságban eszi. És a harmadik szintje a léleknek, az a nesama, a legmagasabb szintje a léleknek, az pedig azt igényelteti, hogy a Tórát tanulja reggel és este, és ez a smá mondás a reggel és este, ami a Tóra tanulás. És ezért ez a négy szint szükségelteti ezt a négy dolgot, a Tóra tanulást, a gyümölcsök evését, a héber nyelv beszédét, és a Izraelben lakást, és egy valamit kihagytunk, Tóra tanulást. Nem, valamit kihagytunk. Nem, minden lényeget elmondtuk. Oké. Most visszatérve még a Pinchas ben Joel-nek a tíz, a jámborság tíz szintjéhez, amit tanított. A Rabchálnak van egy híres könyve, Szilasz és Sarim, az egyik leghíresebb ilyen erkölcsi útmutató könyv. Az egész könyv erre a mondásra, erre a tanításra épül, és azt magyarázza, hogy a tíz szint, ezek egymásra épülő tíz öntisztítási folyamat. És végigveszi, hogy ez a tíz szint, tehát a szorgalom, a tisztaság, a önvizsgálat, a jámborság, ezek milyen módon épülnek valóban egymásra, és ennek megfelelően magyarázza a Pinchas ben Joel-nak a tanítását. Oké, Adrán Lech Peregbe Slöjse Prakim, ezzel befejeztük a harmadik fejezetet, elkezdjük a negyedik fejezetet, még utolsó 5 percben, és most arról lesz szó, hogy amit lefölöztek a félsékelekből, azt mire használják? Hát Truman már hajói színban. Mire használták a lefölözött félsékeleket? Lajkimba, Tommy, Dimu, Safin, Meniszkejen, a Aimerste, Lechem, Leche, Panim, Kalka, Banisza, Tumi. Ebből vették az összes állandó áldozatot, Tamid áldozatot, ugye reggeli és délután, az ünnepi és szombati muszaf áldozatot, ezeknek a köretét, ugye a bort meg a lisztet, amit minden áldozat mellé raktak, ebből hozták az ómer áldozatot, amit ugye Pészák másnapján hoztak az új termés árpából, a két kenyér áldozatot, amit Sávoltkor hoztak, A színkenyér áldozatot, amit minden héten hoztak, és ugye a Szentek Szentje előtt volt lerakva, és minden közösségi áldozatot. Tehát gyakorlatilag felsoroltuk az összes közösségi áldozatot. De további dolgokat is. Seimrész fichim be svíz, nöjtlin szkanem et rumászal is a liska. A hetedik év termésének az őrzői is a kincstár félsékeléből vették a jutalmukat. Lehet, hogy meg fog szakadni az adás, akkor majd holnap folytatjuk. Kik voltak ezek a hetedik év termésének őrzői? Ugye a hetedik évben tilos volt a földet művelni. Azt a gyümölcsöt, meg termést lehetett enni, ami magától kinőtt. Ugye leesett egy kis búzaszem, akkor valami kis búza kinő a következő évben is. A parlag évben is. Most ebből a termésből kellett hozni bizonyos közösségi áldozatokat, mint például az ómer áldozatot, azt a smita évben is meg kellett hozni. De mi hogyan tudjuk biztosítani, hogy legyen termés? Ha kinőtt magát egy kis termés, oda kellett valakit, és ő vigyázott rá, őrizte. És ezt nem volt szabad önkéntesen csinálni, hanem pénzt kellett érte kapni. És ezt a pénzt hogyan fizették ki ezeket az őrzőket? A kincstárnak az összegyűjtött félsékeléből. Jaiszonyomén áfarajcemi snadev. Sőmén Hinnom Amrúja, Áfatam és én bajon el a Michel Cibor, és ezért azt mondta Rabbi Jaiszi, hogyha valaki önkéntesen is akart vigyázni erre ezekre a maguktól kinőtt termésekre, akkor sem hagyták neki, mert azt mondták neki, nézd, te is elismert, hogy ezek közösségi áldozatok kell, hogy legyenek. Például az Omer áldozat, az közösségi kell, hogy legyen. Ha te önkéntesen fogsz elvigyázni, akkor az a te érdemed lesz, az olyan, mint hogy a tiéd lenne. És nem pedig a közösség nevében jársz el. Itt viszont fontos, hogy a közösség nevében járj el, azért nem hagyták, hogy önkéntesen vigyázzon a termésre. Kedves barátaim, idáig tartott a mai tananyag. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a korai órában is. Holnap reggel, és ezen a héten végig ismét fél hétkor találkozunk. Addig is kívánok mindenkinek egy további gyönyörű ünnepet. Hag Sameach! Jó Pészakot kívánok!